Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor. Stuber Andrea műsora, én pedig Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok. Mai műsorunkban a dramaturgiáról fogunk egy kicsit beszélgetni, illetve a drámai szituációk építéséről. És vendégem Váradi Zsuzsi, aki dramaturg, és mindjárt mondok róla még néhány szót. A dramaturg alapvetően, vagy amit tudunk a dramaturgról, hát az ugye nem sok, annyit tudunk, hogy a színfalak mögött dolgozik, nem látjuk, és ha jól dolgozik, akkor a munkájának az eredményét sem látjuk. Viszont Zsuzsi az a fajta dramaturg, aki élesben is szereti kipróbálni a dolgokat, sőt igazából amikor én először találkoztam vele, akkor ez még a dramaturg szak előtt volt, ha jól tudom, így indult az egész, hogy gyakorlatilag nem hogy a lövészárokban, hanem a nyílt csatamezőn használja a dramaturgiai ismereteit, és amit ő csinál, azt úgy hívják, hogy improvizációs színház. Szia Zsuzsi, mesélj nekünk erről egy kicsit.
Hello, hát először is köszönöm a meghívást.
Hát igen. Szívesen. Köszönöm, hogy eljöttél.
Igen, szóval van nekem egy ilyen kettős életem, hogy egyfelől vagyok dramaturg, aki a szöveggel, a struktúrával, az előre megírt és kialakítható dolgokkal foglalkozik, és másfelől meg improvizálok. Ami pedig pont arról szól, hogy ott a helyszínen születik valami. És az fenn a színpadon van, nem pedig a nézőtéren, vagy az íróasztal mögött, vagy a színház büfében.
Végeredményben ez nem ugyanaz a dolog?
De, teljesen. De nekem ez tök jó, hogy így mondod, de nekem elég sok idő volt, amíg rájöttem, hogy ez ugyanaz.
Hogy indult az egész? Akkor nem ez volt a terved, hogy minden platformon te dramaturgiával fogsz foglalkozni?
Nem tudom, nem volt annyira tervem. Én a Földesi Margit Dráma stúdiójába jártam, tehát ott ismerkedtem mindenfajta színház közeli dologgal, játszottam is ott, meg voltam rendezőasszisztens is, meg világvitottam is, meg mindenfélét, amit lehetett, csináltam.
De ez egy gyerekszínház dolog.
Hát ez kamaszkoromban volt, igen. És akkor utána bölcsészkarra mentem, esztétika szakra, meg filmszakra, és közben viszont ott Margitról maradt egy jó társaság, akikkel elkezdtünk együtt irodalmi felolvasó esteket csinálni. És aztán...
És beleimprovizáltatok.
Akkor még nem improvizáltunk bele, de ez egy jó humorú, jó hangulatú csapat volt, és aztán két srác a csapatból kitalált, hogy mi lenne, hogyha mi improvizációs előadásokat is játszanánk nézők előtt. És hát akkor ez olyan képtel hülyeségnek hallatszott, úgyhogy mindannyian gondoltuk, hogy jó, akkor csináljuk.
És először csak ismerősi körben.
Igen, persze, először barátoknak, meg rövidet ittunk az első előadás előtt, meg is rettenetesen izgultunk, és aztán ez így beindult. Kitaláltuk, hogy hívjanak minket úgy, hogy Momentán Társulat, és ez most már több mint 10 éve volt, most novemberben volt a 10 éves évfordulunk, úgyhogy azóta folyamatosan improvizálunk. Ez nekem egyébként az, hogy ez elkezdődött 2003 őszén, ez nekem teljesen egy időben van azzal, hogy felvettek a dramaturg szakra, és elkezdtem dramaturg szakra járni 2003 őszén.
De akkor összekapcsoltad ezt a két dolgot?
Nem, egyáltalán nem. Sőt, igazából konfliktusban is állt ez nekem tök sokáig. Tehát, hogy mégiscsak van egy, még hogyha normális élethez képest bohémnak számító színházi dramaturg szakmám, de mégiscsak egy szakma, egy polgári foglalkozás, vagy hogy mondjam, egy ilyen komolyan vehető, racionális dolog, és akkor egy emellett én felmászom a színpadra, és ott hülyéskedek, hogy ez hogy van, hogy ez vállalható-e, ez komolyan vehető dolog-e az improvizáció. Úgyhogy ebből volt nekem egy csomó dolog ide-oda. Tudok elég spontán lenni a színpadon, ott is gond volt, meg nem viháncolok-e túlságosan, amikor meg dramaturg vagyok. És akkor aztán összeért, aztán meg tök jól sült el. Tehát rájöttem, hogy a kettő az hat egymásra, és hogy pozitívan hat. Tehát, hogy minden, ami dramaturgiáról tudok, vagy pszichológiáról, vagy logikáról, vagy feszültség oldásról és keltésről, vagy szóval minden, ami történetekről tudok a dramaturgiának köszönhetően, az hasznosítható az impróban. És attól, hogy vagyok színpadon, és tudom, hogy ott milyen helyzetekbe kerül az ember, attól remélhetőleg nem egy hidegfejű dramaturg vagyok, hanem praktikus, aki gyakorlati dolgokban tud segíteni, nem pedig elméletiekben.
Tudtok segíteni egymásnak játék közben?
Hát muszáj, az az egésznek a lényege. Igen, tehát az impro az egymásnak azért tud működni, mert hogy emberek kapcsolatáról szól, hogy egyedül kimész, akkor halálfélelmed van, de hogyha tudod, hogy a véletlenül nem jutnél eszedbe semmi, a partnered úgyis segít, és megtart, és ketten együtt többek lesztek. Tehát hogy erre épül az egész, hogy ez a hit megvan, akkor ki tudjuk húzni egymást abszolút a csávából.
Idegenekkel improvizáltál már?
Igen. Igen.
Akkor ez is működött?
De sokkal jobban, mint gondoltam. Szóval ott nagyobb a félelem, hiszen nem tudod, hogy mire számíthatsz, viszont sokkal nagyobb az akarás, vagy hogy mondjam, a jó értelembe vett törekvés is arra, hogy segítsük egymást. Tehát játszottam például angolul is, Seattle-ben voltam egy impro workshopon és fesztiválon, azt hittem, hogy egy workshopra megyek, de kiderült az első este, hogy ja, és igen, egyébként esténként játszunk a nézők előtt. Angolul. És akkor ott egy vadidegen, egy indiai, egy mexikói, egy kanadai, meg egy amerikaival játszol együtt, és akkor remélet, hogy majd úgy összejön velem, és nagyon jó volt, nagyon jó élmény. Úgyhogy jó idegenekkel is. Nagyon a kapcsolódásról szól. Tehát nem fér meg a rossz indulat, vagy nem fér meg az, hogy én is lejátszom az enyémet, te is a tiédet, aztán majd lesz valami. Mert akkor nem lesz semmi.
Akkor nincs ebben egy ilyen exhibicionizmus kiélésére irányuló törekvés, hogy
hát de rohadtul van. Játszál. Persze. De. Tehát így utólag, visszanézve erre a rendkívül hosszú szakmai életemre, ami volt eddig, ez is kellett. Tehát engem biztos nem elégített volna ki, ha csak dramaturg vagyok. Tehát, hogy nekem igényem volt arra, hogy néha kinyissam a számat, vagy fontosabb szereplő legyek, vagy hogy mondjam. Tehát egyben hiúbb vagyok annál egyszerűen.
Említetted ezt, hogy komolyan vehető ez, amit csinálsz. Ezt a műfajra érteted, vagy a saját tevékenységedre? Tehát az improvizációs színház, mint műfaj, az...
Hát jó kérdés, és szerintem a kettő összefügg. Tehát, hogyha az improvizációs színház egy elismert valami lenne Magyarországon, akkor biztos én is maga biztosabb lettem volna korábban. Ez egyébként folyamatos változásban, és egyre inkább igény van rá, meg egyre inkább tudják az emberek, hogy mi az, mert nem kell elmagyarázni, meg kiderül, hogy ennek van egy szakmai háttere, tehát hogy attól, mert improvizált, az nem azt jelenti, hogy nem kell hozzá nagyon sok munka, gyakorlás, stb. Alapok, elméleti alapok. Szóval hozzátartozik ahhoz is, hogy maga a műfaj mennyire volt elfogadott, meg nekem egyénként is, nem tudom. Tudom.
Tehát olyan szórakozás érzésed volt közben, vagy?
Hát ez egy alapvetően, amikor elkezdtük az improt, meg a rögvestet, ami a legismertebb előadásunk, az egy szórakoztató, könnyed műfaj.
Mesélj erről, hogy néz ki egy ilyen előadás.
Hogy néz ki egy előadás?
Én tudom, a nézők nem biztos.
Jó, tehát ez egy úgy kell képzelni, mint egy színházi előadás, csak sokkal lazább, kötetlenebb, tehát mondjuk egy közösségi eseményhez is már-már hasonlít, de ugyanúgy van nézőtér és színpad, az a különbség, hogy nincsen egy darab, amit eljátszanak a játszók, általában nem is színészeknek hívjuk magunkat, hanem inkább impro színészeknek. És van egy műsorvezető, aki kicsit bemelegíti a közönséget, hogy ők hozzászokjanak ahhoz a elsőre riasztónak ható gondolathoz, hogy ez interaktív, tehát hogy tőlük kérünk dolgokat, kérünk tőlük egy helyszínt, egy foglalkozást, egy műfajt, elkérjük egy nőnek a táskáját, megkérjük, hogy egy pár mesél, hogy hogy ismerkedtek össze, és hol, és ki mit szeret a másikban, vagy hogy kinek mi a vágya, ilyeneket kérünk tőlük, vagy hogy mikor van a névnapja, tök mindegy, olyan kis dolgokat kérünk tőlük, amik személyesek, és amit mi valamilyen módon inspirációnak használtunk ahhoz, ami a színpadon történik. Na, és akkor rengeteg ember van, aki erre, hogy azt gondolja, hogy interaktív, akkor azt mondja, na, én ilyen helyre nem megyek. És a bemelegítés az pont arról szól, amit a műsorvezetőnk csinál, hogy kicsit fellazítsa az embereket, és megmutassa nekik, hogy itt semmit nem kell teljesíteni, nem kell szellemesnek, vagy eredetinek lenni, hanem csak úgy jelen kell lenni. És utána pedig bejönnek a játszók, és elkezdünk rövid játékokat, jeleneteket játszani. Szerintem azért, amióta van beugró, azért mindenkinek van valami képe arról, hogy mit jelent az, hogy improvizáció, tehát ez a műsor például nagyon sokat segített nekünk abban, hogy ezt már neki mindig a legelejéről elmondani, hogy ez mi. Van különbség, mert ez ennek a színházi formája, illetve ez, hogy interaktív, tehát hogy minden játék elején a nézők adnak valami inputot. De mondom, a rögvesnél ott ilyen rövid jelenetek vannak. És nézők alapján mi elkezdünk valamit rögtönözni, és különböző játékokat játszunk.
Fontos, hogy ez vicces legyen? Élvezhető, hogyha nincs poén a végén?
Hú, nagyon jó. Csak hogy tudod, ilyen véremenő viták vannak momenten társulaton belül is, akár állandani ideológiai és elméleti viták, hogy fontos, hogy vicces legyen, vagy nem. Azt mondanám, hogy fontos, hogy szórakoztató legyen. Ez nem feltétlenül vicces. Nálunk a rögvest azért egy nevetésre épülő szórakoztatás, tehát majdnem minden dolog, ami szórakoztatás, az humorból adódik. szerintem fontosabb azért, hogy igaz legyen, tehát hogy maga a humor is valami olyanból adódik, hogy a színpadon kifordítva, vagy abszurd, vagy groteszk, vagy valamilyen módon valami olyat látsz, aminek köze van az élethez, ami nagyon ismerős, amiben te is lehetnél, amiben benne voltál, de te nem tudtál úgy reagálni, tehát hogy ilyenfajta dolgok.
Tehát katartikus?
Hát
vagy ez sok?
Hát ezt most nehéz ezt mondani a saját előadásunkra, érted? Szerintem van benne valami katartikus, hogyha jól sikerül, attól, hogy ez nagyon a pillanatnak a színháza. Tehát tényleg ott történik meg, csak egyetlen egyszer. Ha nem azok a nézők lennének ott, és mi aznap éppen nem fodrásznál lettünk volna, vagy nem tudom, nem az vizsgáztatott volna, vagy nem lett volna dugó, akkor más lenne az aznapi előadás. Tehát ilyen szempontból tud nagyon intenzív, mély élmény lenni. Jönnek nézők, akik évek után így visszajönnek, és így mesélik, hogy jaj, emlékszem arra az egy jelenetre, amikor nem tudom mi volt, és az nekem ilyen fontos volt, hogy így ez jó. De hogy ez a rögvest, ami erről szól, ami egy ilyen show-szerű valami, ami tényleg nevetés, és energia, és vicces, és felhőtlen, de vannak más típusú előadásaink is, ahol meg nem annyira nevetésen van a hangsúly.
Ezekkel folytatjuk egy rövid szünet után. Tegnap kapottam fenétet, rajzoltam reményed, a lélekben türelmem, szívemben szerelmem. Kancoltam hangokat, rajzoltam hírtadat. Várjatok, szónokolok, szavaitok, barátok. Rögzítem harcotokat, ez a legszebb pillanat. Nyalom végig a hangulat, szeressük jó sokat. Rögzítem harcotokat, ez a boldog pillanat. Nyalom végig a hangulat, szeressük jó sokat. Baram, 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 bari baram. Szélfében, hosszában táncolunk, az utcában parkolunk, álmodunk, vágyakat vállalunk. Jó napot kívánok mindenkinek, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor. Stuber Andrea műsora, én Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, és Váradi Zsuzsi dramaturggal beszélgetek. Az improvizációs színháznál tartottunk még, nem is annyira a dramaturgiai munkánál, és elhangzott a hatáskeltés szó. Én azon gondolkodtam közben, hogy ha nem szórakoztató előadásról van szó, vagy akár ha szórakoztatóról van szó, ha megszólítjuk az embereket, akkor annak óhatatlanul vagy olyan pszichológiai hatása, amivel lehet, hogy ami lehet, hogy érzékenyebb téma, amivel jobban kell foglalkozni. Volt ilyen tapasztalatotok?
Volt, tehát csak ilyen tapasztalatunk van, mert hogy mi mindig megszólítjuk a nézőket, mert hogy ez az egész előadás, vagy ez a műfaj, ez arra épül, hogy legyen közünk egymáshoz. Tehát, hogy próbáljunk, nyilván egy nagyvárosban élünk, ahol 2 millió ember van, és tudunk-e úgy adni valamit, hogy tényleg kapcsolatba lépünk. Tehát, hogy akár csak egy szó, vagy egy mondat, vagy egy cetlire írt mondat, amit egy néző ad, vagy ilyesmi erejéig, de hogy tehát, hogy ne függetlenek legyünk egymástól.
Kifejezetten nehezen kezelhető helyzetekre gondoltam. És ezt magyarok a playback színházak. Milyen viszonyban vagytok a playback műfajával?
A műfajtól szerintem mi távol vagyunk, tehát nem megyünk egy annyira lelkizős vonalba, és talán nem is annyira terápia jellegű, amit mi csinálunk, vagyis egy másfajta terápia. Mondjuk van egy előadásunk, a Fröccs, ennek az az alcíme, hogy interaktív lélekbúvárkodás, és ez például kifejezetten egy pszichológiai előadás. És van egy pszichológus is a színpadon, F. Várkonyi Zsuzsa úgy hívják, és mindig egy konkrét pszichológiai, párkapcsolati anya-gyerek, valamilyen kapcsolati témába merülünk bele, és abból improvizálunk szituációkat, és akkor ő pedig mindig reflektál rá. És itt a nézőkkel például nagyon hamar megtörténik az, hogy annyira bevonódnak, hogy elfelejtik, hogy egy színházi előadáson vannak, és viselkedni kellene, és elkezdenek kérdezni, vagy megosztani történeteket. Általában, hogy az ismerősöm ismerősével történt, nem velem, de mindegy, a lényeg az, hogy elkezdenek ők is beszélni magukról, és foglalkozni a helyzettel.
Mármint a játék után, ugye, tehát a pszichológustól kérdeznek.
Hát igen, vagy tőlünk is, van olyan forma, hogy tőlünk lehet kérdezni, hogy mondjuk egy szereplő kiül egy jelenet után, és akkor a nézők kérdezhetnek tőle, hogy te miért így tetted, vagy mi van mögött, tényleg nem szereted a férjedet, akkor mire vársz arra, hogy ki akarsz lépni ebből a kapcsolatból, vagy sem? Most csak példákat mondok, és akkor az a színész, aki azt a szerepet játszotta, a szerepből válaszol, ott improvizálva.
És ez is már maga jelenetépítés is improvizációs alapú? Vagy teljesen. Itt előre kitaláljátok?
Nem, teljesen improvizált ez is. A témák meg vannak adva, tehát itt meg vannak előre hirdetve a témák, tehát mondjuk most az utóbbiak azok voltak, hogy lesz-e gyerek, mi van, hogyha nem jön össze, az milyen feszültségekkel vagy terhekkel jár, vagy hogy mitől vagy férfi, hogy milyen minták, társadalmi elvárások vannak arra, hogy legyél férfi, vagy férfias, vagy egy párkapcsolatban mit várnak el. És akkor mi is tudjuk, hogy ez a téma, és a Zsuzsa elmondja, hogy mik lehetnek ezek a fontos szempontok, vagy tényezők, de aztán teljesen improvizálunk mi is.
Ezek nagyon fontos dolgok, és...
Hogy jövünk ahhoz, hogy ezekről improvizunk?
Nem erre gondoltam, de ha felmerült ez a mondat, felmerült ez bennetek?
Tulajdonképpen azért nem merült föl igazán, mert ott van az F. Várkonyi Zsuzsa, aki egy nagyon jó szakember, és nagyon hiteles, és a tudományos részét, és a lelki részét ő megadja, és amit mi csinálunk, az pedig az, hogy ugye hát az a szakmánk, hogy az életet megfigyeljük, és visszaadjuk. Tehát, hogy nekünk az a dolgunk, hogy hitelesen, vagy sokszor mondjuk tömörítve nyilván, hiszen a színpadon sűríteni kell egy imprósnak, ugyanúgy, mint egy dramaturgnak, visszaadjunk élethelyzeteket, felmutassunk karaktereket, és hogyha hiteles volt, akkor azt mondja Zsuzsa, hogy igen, és ez így van, hogyha valami billen, akkor arra azt mondja, hogy akkor ez egy szélsőséges helyzet volt, de a gyakoribb az, hogy... De valahogy ez a legritkább esetben fordul elő.
Nektek is nagyon ismereti hozadéka lehet ezeknek a játékoknak.
Nagyon jó. Tehát igen, tehát minden fröccs előadás után így feltöltődve megyünk haza, tehát visszük ezt a sok tudást. Én nagyon sokszor érzem az életben, hogy ezekből már mennyi mindent összeszedtem, és én már evidenciának kezelem. De fordítva is igaz, hogy bármi, ami az életben ér, azt azonnal vissza lehet tolni, tölteni az impro előadásokba. Tehát most tegnap játszottunk egy előadást, és ott mondtam, hogy Bikás Park, mert ott voltam a Bikás Parkban előző nap, és aztán meg egy jogatanfolyamon voltam, és játszottam egy jogásat, ahol ismeretlen ászanákat fel tudtam sorolni, mert most már tudtam, hogy mi az. Tehát így, ez praktikus.
Felmerül a kérdés, hogy nem fogynak-e el a jelenségek, a panelek, a gyakori helyzetek?
Hát nekem megvan az egész momentános levelezés, képzeld, 2003 óta. 2003 novemberről volt az első előadás, 2004 januárjában kezdünk el arról levelezni, hogy jaj, a panelek, mi lesz, hogyha bejön a rutin? Tehát ez már akkor para volt, tehát ez nagyon hamar felmerül. De az igazság az, hogy nem fogynak el, mindig jön új valami, mert hogy az életünk állandóan változik. Tehát, hogy minthogy folyamatosan jön be az input az életünkbe, ezért régen több egyetemista jelenet volt, aztán több álláskeresős jelenet volt, és most a gyerekek körül meglepően felszaporodott a gyerekekkel kapcsolatos családi jelenetek száma. Remélem, hogy nem a válás lesz majd a következő etap, de hogy... Tehát mi állandóan változunk, 10 éve vagyunk együtt, az már baromi sok idő, és mindig, ami éppen hat rád, vagy ami foglalkoztat, vagy amilyen a szemléletmódod, az alakítja azt, ami aztán a színpadra kerül. Úgyhogy ez egy szerencsés helyzet. De hát azért persze, az most ez egy nagyon szép oldalát festem, tehát mindenkinek van olyan, hogy mint ahogy az életben is, hogy ugyanolyan sémákba ragadsz bele, egy bizonyos helyzetre ugyanúgy reagálsz, nem bírsz túllépni magadon, tehát nyilván a színpadon is van, hogy hát már nem tudom, 20-szorra ugyanezt a karaktert hozod, miért nem próbálsz valahogy változtatni, vagy formálni, tehát lassan változunk.
Igazából fordítva gondoltam, mint ahogy te mondtad, hogy annyi mindent eljátszottatok ebben a 10 évben, hogy amikor előkerül az élesben is egy ilyen helyzet, akkor az nem hatereltok, hogy mit mondott akkor a Zsuzsi ahhoz képest, nem akarom ugyanazt a választ kapni, tehát akkor másképp fogok reagálni, mint ahogy jelenetben reagáltam. Vagy ez egy ilyen vak volt?
Biztos nem. Nem tudom, én egy lassú ember vagyok igazából, ez az improva nem hasznos. Tehát, ha az életben történik velem valami, akkor nem... Általában nehéz így visszakapcsolni, hogy aha, az improban egyszer már az történt, tehát akkor itt is ez lesz. Inkább úgy működik, hogy inkább edzett leszel arra, hogy mindig történik valami, és arra majd mindig reagálsz valahogy. Olyan még sose volt, hogy ne lett volna valahogy, tudom.
Még az előző részben beszéltünk arról, hogy bevonjátok a nézőket, és azon gondolkodtam, hogy komolyan vehető-e színészként a játszó, hogyha civilben szólnak hozzá.
Hogy érted ezt pontosan?
Úgy értem, hogy elhisszük-e, amit látunk. Hogyha elhisszük-e a váltásait, azt, hogy egyszer még velünk beszélget, utána meg a jelenetben van.
Hát jó kérdés.
Elhisszük-e, hogy ez tükrözi a valóságot?
Hát ezt a nézőktől kell megkérdezned. Én azt gondolom, hogy a színház, és ez nem kell impro színháznak lenni, az egy szerződés a néző meg a játszó között. Ez egy közös játék, ami arról szól, hogy mi most azt játsszuk, hogy amit ti a színpadon csináltok, az igaz. Tehát egy hagyományos színházban sem gondolják azt, hogy amikor a Hamletet leszúrják, akkor ő most tényleg meghal. Vagy hát lehet, hogy van olyan néző, de az alapvetően inkább arról van.
Gyűjtöttek itt Izaurának, tehát.
Jó, de a film az egyébként nagyon más. De tehát, hogy ott a valóságnak valami tök új rétege kerül bele ebből. Attól, hogy film vászon van. Az vagy egy nagyon érdekes dolog.
Új réteg. Hogy új réteg, mesélde ezt most.
Húha. Tehát a színház az szerintem egy sokkal jobban elemelt valami, mint a film ilyen szempontból. Tehát a film az a legtöbb esetben valami realizmusra törekszik. Tehát, hogy annak valami valósághoz való nagyon szoros kapcsolata van. A színháznál pedig, és amióta színházban ez mindig így volt, a legtöbb időben így volt egy-két rövid évtizedtől, vagy maximum évszázadtól eltekintve, az egy ilyen cinkosságon alapul, hogy ez egy játék, tehát hogy nem a hitelesség, nem arra törekedtek, hogy ez most egy illúzió legyen, tehát mondjuk van ez a dolog a félre, a színházi félre, hogy a szereplők egyszer csak kiszólnak a nézőkhöz, hogy nem tesznek úgy, mintha nem lennének ott a nézők, hanem pontosan beszélnek hozzájuk, utalnak aktuál politikai viccekkel, ókorban, Shakespeare korában, korabeli jelmezekben játszanak, hogy a legfrissebb divatot kövessék meg ilyesmi. Aztán volt egy-két évszázad, 19. század, meg a 20. század elején mondjuk, amikor volt ez az illúzió dolog, hogy akkor tegyünk úgy, mintha csak mi bekukkantanánk. De igazából ez a cinkosság van, és az impróban pláne cinkosság van, csak ott meg is van mutatva nyilvánvalóan, hogy én ott nem egy szerepet játszok egész este, hanem kibelépek a szerepből, a Váradi Zsuzsiba, és be vagyok mutatva, mint Váradi Zsuzsi az előadás elején és a végén is, és utána kimegyünk, és még a büfében beszélgetünk a nézőkkel, hogy az én vagyok.
Akkor soha nem gondolták azt, hogy saját magadat játszod a jelenetben?
De gondolták, tehát volt már ilyen fröccs, ahol fel akartak szedni, mert egy nagyon kikapust nőt játszottam, és kérdezik, hogy az életben is ilyen vagy, és akkor elmegyünk ma este valahova, tehát volt már ilyen, de meg hát nem is tudunk nem magunkból építkezni nyilván, tehát mindig játszunk magunkat, ilyen szemben nagyon mesztelen az impro, mert csak magadból tudsz építkezni, meg abból, amit te tudsz, hiszen nincsen szöveg.
Most tartunk egy rövid szünetet, hamarosan jövünk zene után.
Leveszi utazás. Cinkos a csend, én is eszem. Érzem, ez valami közös, az első szó ismerős.
Üdvözlök mindenkit, tehát ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor, Stuber Andrea műsora, én pedig Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, aki Váradi Zsuzsi dramaturggal beszélget. Ez egy színházi műsor, ahová általában színészek járnak, és itt jutott eszembe az előbb, amikor elhangzott az a szó, hogy dramaturgiai divat, hogy valószínűleg ez az, ami meghatározza, hogy egy-egy adott korban, korszakban kit találunk hiteles színésznek, hogy egész más a 30-40 évvel ezelőtti színjátszási típus, tehát akit jó színésznek találunk, az így folyamatosan változik, és ez a dramaturgiából jön szerinted?
Húha! Nem tudom, fogalmam sincs. Nyilván az, hogy milyen darabok születnek, az befolyásolja ezt, hogy egy mai kortárs szöveget nem lehet ugyanolyan fajta színészettel eljátszani, ami mondjuk 80 éve érvényes volt.
Ez biztos. Ezek a félrék, amikről beszéltünk, hogy a színész kiszól a közönséghez, ez ma már szerintem nem akkora divat, ha csak nem parodisztikus jelleggel.
Szerintem most kezd újra visszajönni. Alkonod? Tehát szerintem a színházak, mondjuk az alternatívak mindenképp, de azért a közszínházak is kezdik ezeket a dolgokat újra megtalálni, hogy tehát az, hogy interaktív egy előadás, vagy az, hogy vannak ilyenek, hogy osztályterem dráma, vagy ilyesmi, tehát hogy kis közösséget szólítsunk meg, találjuk meg, hogy hogyan lehet hozzájuk szólni, ez szerintem most kezd újra megszületni, vagy kezdik a színházak újra felfedezni ezt a dolgot.
És ez ugyanolyan típusú interakció, mint amikor egy Molière előadásban kiszól a rezonőr, vagy...
Azt hiszem, hogy a gyökere az ugyanaz, de nem tudom. Tehát a gyökere az ugyanaz, hogy kapcsolatot teremtsünk valamilyen módon. Az egy cinkosság egy Molière-nél nyilván, hogy itt vagy te, és itt vagyok én. És a mai színházban, hogyha keresnek egy ilyen formát, az is arról szól, hogy te ne a sötétben passzív nézőként üljél, és élvezzed, hogy én valamit murikálom magamat, hanem legyél te is egy aktív fél, nem nagyon aktív, csak annyira, hogy én is tudok arról, hogy te itt vagy, ahogy te is tudsz arról, hogy én itt vagyok.
Ez vajon miért ekkora divat most?
Hát, mert ez tud lenni a színháznak a szerepe ma. Tehát tényleg a film vagy a tévé megjelenésével olyan világokat lehet felépíteni, ami a világ gazdagság az sokkal több vagy nagyobb tud lenni, vagy interneten sorozatokat nézünk, letöltünk éjjel-nappal. Tehát, hogy ott megvan az az élmény, hogy beszippant egy történet. Ehhez képest egy színházi élmény az tud lenni, hogy ott vagy a helyszínen 100 vagy 200 vagy 500 másik emberrel együtt, és veled történik. Tehát, hogy a színház egy közösségi élmény. És akkor gondolom, hogy ehhez... És máshogy reagál egy ember, hogyha vannak körülötte. Tehát egyszerűen más hatások lépnek, és akkor szerintem ezért kezdett el a színház megint erre fele keresgélni.
Gondolom a társadalmi változások is inkább ezt erősítik. Nem csak egyirányú a kommunikáció.
Igen, tehát nyilván az internet szerepe, vagy Facebook, vagy chat, vagy SMS, nem tudom, ezek a dolgok is mind erre hatnak.
Te a dramaturgi munkádban ezt hogy próbálod érvényre juttatni? Egyáltalán mennyi lehetőséged van?
Mit?
Amikor felkérnek dramaturgnak, amikor nem te kezdeményezel valamit, hanem úgy hívnak, akkor mennyit tudsz alakítani azon, hogy az előadás végül hogy nézzen ki, vagy tényleg legyen ilyen interakció?
Hát én egy elég beleszólós dramaturg vagyok, tehát én beleszólok mindenbe, ameddig hagyják, de jó tapasztalatom van rendezőkkel, tehát általában hagyni szokták. Nem tudom, mert engem nagyon érdekeltet, hogy nem csak addig, ameddig elkészül a szöveg, hanem hogy egy próba folyamat során hogy áll össze a dolog. Úgyhogy
ott szoktál ülni?
Nem az összes próbán, de elég sok próbán. De egyébként az utóbbi időben nekem úgy alakult az életem, hogy keveset is vagyok színházban dramaturg. Tehát inkább az impro fele mentem el, meg voltam egy-két filmben dolgoztam, meg elkezdtem tanítani.
Mit tanítasz?
Improt.
Hol tanulnak emberek improt?
Hát most több helyen is tanítok. Egyrészt az Örkény Színházban van egy ifjúsági program, és ott a programvezetővel, a Najdol Gyulival együtt tanítunk kamaszoknak színházi gondolkodást, meg improvizációt.
Színházi gondolkodást. Ez nagyon jól hangzik.
Ezt mi találtuk ki, szerintem is jól hangzik. Tehát, hogy így mi a színház, meg mire jó, meg hogy kell kezelni egy szöveget, meg színészetet, meg mindenféle. Tehát, hogy...
Retorika...
Minden van benne. A politika még nem volt, de jó ötlet, igen. És akkor tanítunk a Momentánon belül is civileknek improvizációt, mert hogy ennek azért az az alapja ennek az egésznek, hogy bárki tud improvizálni, vagy hogy ez fejleszthető, nagyon sok ember elsajátíthatja. Ezt ősz óta csináljuk, és ezt így nagyon-nagyon szeretem, és fontos most. És a színművészetén is tanítok, ott pedig forgatókönyvíró hallgatókat kurzusszerűen, mert hogy közben elkezdtem járni a doktori iskolába, és van egy ilyen témám, hogy improvizációval hogyan lehet forgatókönyvet fejleszteni, és akkor ők a tesztalanyok, úgyhogy velük is szoktunk dolgozni.
Hogy összegyűjtöd a csapatot, amikor írnál valamit, és azt mondod, hogy játszatok nekem?
Hát igen, igen. Tehát ilyen, hogy lehet az írásból közösségi munkát csinálni annak reményében, hogy a legtöbb potenciált kihozod egy forgatókönyvből. Nem az a lényeg, hogy amit az improvizált jelenet lesz egy az egyben a forgatókönyv vége, nem ez a lényeg, hanem mondjuk van a fejedben egy szituáció, mondjuk egy anya-lánya helyzet, és tudod, hogy a végén összeveszés lesz, de nem tudod pontosan, hogy van, és akkor azt leimprovizálják az emberek, és annak hatására kiderül egy csomó dolog, vagy beindul a fejedben, hogy mi működik, mi nem működik, és akkor az impro után át lehet írni. Át is lehet venni konkrét mondatokat, mert dialógban nyilván nagyon jó egy ilyesmi, de nem csak ez a lényeg, hanem ilyen mélyebb összefüggéseket is meg lehet találni. Motivációkat például. Mindig kiderül, hogy mi nem működik. Az, hogy mi működik, az kevésbé. De most például a Tóth Barna más filmrendezővel, aki egyébként momentános társam is dolgozunk együtt, egy filmterven, és abban társírók vagyunk, úgyhogy most kilépek a diszkrét dramaturg szerepkörből, ahol csak az van, hogy megmondom, hogy mi a probléma, és old meg. Most ehelyett itt közösen kell majd megoldanunk a dolgokat.
Közösen leültök improvizálni egy kicsit, és aztán leírjátok?
Lehet, hogy lesz olyan. Nem tudom.
Hogy lehet ketten írni?
Fogalmam nincs. Eddig most még ott tartunk, hogy treatment, meg cetlik, meg szereplők, meg mi is legyen a dolog, de most már lassan júniusig le kell adnunk egy verziót, úgyhogy muszáj lesz eldöntenünk, hogy hogy is írjuk ezt. Nem lehet sehogy szerintem. Tehát vagy ő is ír egy verziót, meg én is, vagy nem tudom, hogy lesz ez most a következő kaland.
Hogy felosztjátok a dialógokat.
Lehet ez is, igen. Vagy ő írja a férfit, én a nőt, mert egy párkapcsolatról szól.
Hát ha egy férfi és egy nő van benne, akkor ez még hiteles is tud lenni. Tartunk egy rövid szünetet, hamarosan jövünk vissza.
Ahol a csönd terem, ott a hajnal ki, ahol a lámpa ég, körmöli az írógép. Csak egy lányka jár, talpányig darabok, csak egyszer csönk, kaputelefon, mert elromlott. Beszélt, beszélt, ajtó nyílt a szájra, s titkos bélyegeket nyalt a nyelvével a tájra. Végtelen madzagon röptette őket az égen, és még másnap is hajával szálltak tova a szélben. S vissza is adna mindent, ha nem zuhanna át a lét röptét, ahol a vákum megbújik, és a nagy-nagy varázslót, ahogy érkezik, thank you.
Napot kívánok mindenkinek, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor. Stuber Andrea műsora, én Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, és Váradi Zsuzsit dramaturggal beszélgetek. Szó volt az imént filmről, forgatókönyvről, már beszéltünk a színház és a film különbségeiről. Ahogy végignéztem, hogy milyen előadásokban dolgoztál dramaturgként, azt láttam, hogy volt benne táncelőadás, bábszínházi előadás. Van ezek között műfajukból adódóan különbség, hogy hogyan dolgozik egy dramaturg táncosokkal?
Nagyon van. Szerintem nagyon sok van. Úgy értem a lényege, vagy a dramaturgia lényege, szerintem minden alkalommal ugyanaz. Tehát, hogy valahogy legyen benned logika, meg pszichológia, meg így tudjál feszültséget adagolni.
Tehát nem kell hozzá szöveg?
Nem, az nem kell feltétlenül, de az alműfajoknak azért mégis nagyon tudnia kell. Tehát én egy báb előadásban dolgoztam, és ott azért rájöttem, hogy azért mégis egy külön műfaj, külön szakma, és erre specializálódni kell.
Buktál vele?
Nem buktam vele, de lehetett volna sokkal jobb. Tehát, hogy ezeknek ki kell tanulni a finomságait, és most a filmnél is azért tanulom azt, hogy a vágás az egy külön dramaturgia, és ott minden előről kezdődik, tehát nem jelent semmit, hogy kitaláltál valamit már egyszer, ott újra kell gondolni, ez is egy jó élmény. Tehát mindegyik új, mindegyik más. Tehát az alapja az hasonló, tehát hogyha dramaturgiai érzéket vagy tapasztalatokat mindegyikben lehet hasznosítani, de bele kell tanulni az összesbe. Mint hogy egy zenés színház, vagy egy operett, vagy egy opera dramaturgiaként is más feladatnak kell, vagy más hozzáállás egy kicsit.
Dolgoztál fordítóként is.
Igen.
Mennyit lehet beletenni, hogyha az ember drámát fordít?
Egyénként?
Hát
szerintem nem cél beletenni, vagy hogy abból inkább kapsz, nem tudom.
Amikor drámafordítóként igen. voltál jelen egy előadásban, uh-huh. akkor nem hívtak dramaturgnak is? Vagy
de volt tehát volt, nem, nincs nagyon sok, három fordításon van, egyből az egyik a Love and Money, sikerült jól a címet lefordítani. Tehát, hogy ott dramaturg is voltam, ami egyébként szerintem nem annyira hasznos, pont mert nincs meg az a külső szem, amit az előbb említettem, hogy rálátnál egy munkára, és azt mondanád, hát ez a mondat itt nem olyan jó, mert ott a fordító is megszólal, és azt gondolod, hogy de igen, az úgy van jó. Ami viszont jó benne, hogy minden egyes mondatról tudod, hogy az miért van úgy, és miért van ott. Szóval egyébként azért kezdtem el fordítani, ez így véletlenül jött, mert az egyetemen az Upor László tanított nekünk műfordítást, mert ő kitalálta, hogy azon keresztül nagyon jól lehet dramaturgiát tanulni. Ugyanis ott
hát, ha jó drámát fordít az ember.
Hát igen, de az a lényeg, hogy minden egyes mondatnál annyira tudnod kell, hogy miről van szó, tehát hogy minden egy, tehát érezned kell minden mögöttes szándékot,
ahhoz, hogy jól le tud fordítani.
És ez azt jelenti, hogy ez nagyon megérted a dramaturgiáját. Úgyhogy ez nagyon jó élmény volt. A másiknál volt, ahol csak fordító voltam, és nem voltam dramaturg. Egy harmadiknál azt még sajnos csak lefordítottam, és aztán nem mutatták be, pedig az nagyon izgi volt.
Hol dolgozol most?
Most.
Mit csinálsz most? Azt mondtad, kevesebbet dolgozol színházban dramaturgként?
Igen, színházban kevesebbet, tehát most szabadúszóként dolgozom. Ugye az előző 3 évben elég nagy szabadságot adott az, hogy ösztöndíjas voltam a színművészetén doktori hallgatóként, és akkor mellette csináltam a Momentánt, meg a filmeket. Most így tehát most van a Momentánban játszom, és tanítok, meg az Örkény Színházban tanítok, meg a színművészetén, és csinálok-e még valamit. Hát írjuk ezt a könyvet, a forgatókönyvet a Barnával, saját örömünkre. Azt hiszem, hogy ezeket csinálom. Én mindig egyszerre túl sok dolgot csinálok egyébként, tehát hogy valahogy ez egy ilyen állandósult létforma nálam.
De gondolom az egyik dolog hozzád a másikhoz.
Igen, mindig inspirálja az egyik a másikat.
Az előző műsorban, az én előző adásomban Atlasz Gáborral beszélgettünk, aki festő és színész. és arról beszélt hosszan, hogy hogy hatnak ezek a dolgok egymásra, illetve hogy hány évbe telt, évtizedbe telt neki rájönni, hogy ez a két dolog teljesen ugyanaz.
Ez nagyon jó szó. Szóval voltam Németországban, Berlinben egy színházi workshopon pár éve, és ott még megvolt ez az említett nyomorom, hogy akkor most dramaturg is vagyok, meg imprós is vagyok, ez hogy van. És ott kizárólag ilyen emberek voltak ebben a táborban, hogy színész jelmeztervező, vagy koreográfus író, vagy tényleg rendező táncos, és akkor valahogy megértettem, hogy ez tök oké, tehát hogy ez nem csoda, és hogy az egyik irányban való képességed, az pozitív hatással lehet a másikra, hogy megnyugodtam. De az, hogy ennyire szertágazó, amit csinálok, az egyrészt nagyon inspiráló, meg megújító, másrészt nyilván nagyon fárasztó is mindig, mert egyszerre 5-6 projekt van folyamatosan.
Mesélj egy kicsit erről a legutóbbi projektetekről.
Momentán nem? Van most egy új előadásunk.
Igen.
Mozaik, az a címe. Most volt a bemutató március végén, és ez egy nagyon izgi új próbálkozás. És az a lényeg, hogy itt nagyon összefonódik egyébként a dramaturgia meg az impro, tehát három párhuzamos szálon kezdünk el improvizálni, három tök különböző történetet. Úgyhogy a legelején a nézők egy szót adnak, és arra elkezdünk asszociálni, aztán abból kialakul három teljesen különböző jelenet, és az est alatt ezek így folyamatosan elkezdenek valahogy összefűződni, és a legvégére valamilyen értelemben összeáll a kép. Nem egy, tehát, hogy van, hogy csak szimbolikusan van, hogy konkrét szálakkal összefűződnek, és így három történet között valami fajta összefüggés lesz. Úgyhogy ilyen minden összefügg érzés, és ezt úgy hívják, hogy hosszú forma, tehát ilyen long form improvizáció a szakneve, tehát hogy nem különálló rövid játékok vannak, hanem egy nagyobb ívvé összeáll valami. És ez baromi nehéz impro technikailag, hogy annyira kell figyelni egymásra, tehát nem szabad lemaradni semmiről, hiszen tényleg csak egymásból építkezünk, és nem 3 percig kell kitartani annak, hanem 50-ig.
De akkor nincs közben szünet.
Nincsen szünet.
Nem tudjátok megbeszélni.
Nem, semmi egy szót sem tudunk beszélni. Figyelni tudunk egymásra, és egymásból építkezni. És hát ez egy nagyon jó kaland, és nagyon jót is tesz most nekünk.
Ezt már játszottok, már folyamatban, vagy még csak gyújtok rá?
Nem, már játsszuk. Most volt a bemutató, és most is lesz áprilisban pár előadás. Úgyhogy ez most nagyon izgi cucc.
Korábban szóba került, hogy az improvizáció tanítható. Ezzel kapcsolatban én azon gondolkodtam el, hogy a színész, mint életforma, akkor az mennyire tehát, hogy mennyire valósághű az, hogy valaki színész, és nem csak valaki, aki megtanult egy adott eszköztárat, és azt használja. Van-e valami plusz a tanítás során, ezt hogy látod? Azzal, hogy átadjátok a módszereket, attól már színészeket képeztek? Vagy játszókat képeztek? Vagy kiket?
Igen, ez egy jó kérdés. Szóval erről is évek óta megy a vita az öltözőben, hogy most akkor mi színészek vagyunk-e, vagy nem. Mi régebben hajlamosak voltunk azt mondani, hogy nem, és ez valami egészen más.
Mostában, hát úgy könnyebb volt? Vagy?
Könnyebb. Hát persze, ezt a terhet könnyebb volt elviselni, meg hát senki nem végzett színművészetét, vagyis többen, de senki nem színész szakon, meg szerintem más készségeink vannak, mint ami egy színésznek kell, és vannak olyan hiányosságaink, amik egy színésznek kell. Tehát, hogy nem teljesen kompatibilis a kettő, de azért végső soron valamilyen értelemben színészek vagyunk, egy színpadon játszunk nézők előtt. Elfelejtettem, mi volt a kérdés?
Hogy kell-e valami plusz ezen kívül ahhoz, hogy valaki jó színész legyen?
Igen. Hát, szerintem kell. Szerintem... ez nagyon nehéz kérdés, hogy mit egy jó színész valaki. Szerintem az valami olyan adottság kell, hogy érdekes legyél. Hogy hatással legyél más emberekre. Ez valami iszonyatosan titokzatos dolog. Hogy miért van az, hogy egy színpadon áll 8 ember, és inkább akarod nézni az egyiket, mint a másikat. Ez...
te, mint dramaturg, hatáskeltéssel foglalkozol.
Igen, de nem a színészi eszközökkel. Tehát igen, tehát hogy van olyan hatás, amit meg lehet egy szöveg révén, vagy ilyen smi révén kelteni, és van egy olyan, hogy egy ember mitől tudhatni a másikra. Egyébként nagyon érdekes a tanításban, hogy az is egy szerep. Tehát, hogy ott hatással vagyok másokra, vagy hogy kezdenek el ott engem látni, vagy mit kell képviselnem, vagy mit kell sugároznom. Hát például működik.
Mondasz olyat, amit nem gondolsz komolyan? Csak azért, mert tudod, hogy pedagógiai szempontból így helyes?
Amit nem gondolok komolyan? Nem, talán nem mondok, nem tudom, de nagy felelősség, és tök érzés, hogy ebbe így beleértem, vagy soha nem gondoltam volna, hogy én alkalmas leszek a tanításra, vagy hogy ez való lesz nekem ez a szerepkör, és most fontos. De amikor megérzel azt, hogy 20 ember tényleg úgy figyel rád, hogy elhiszik, amit mondasz, akkor nagyon össze kell szedni magad pont ezért, hogy ne, hogy felelősség teljesen állítsál, hogy úgy, tehát, hogy amikor kritizálsz, vagy ítéletet formálsz valamiről, akkor az hogy néz ki? Ez, amit mennyit beszéltünk korábban, hogy így tök érdekes, hogy az impróban valami olyan forogta ki magát, és ez itt erre a tanítás alatt jöttem rá, hogy ahhoz, hogy jól tudj improvizálni, valami olyasmi van, hogy hát ezt nem mondom el.
Szerintem mindenkit érdekel. Hogy lett?
Jó, igen, kicsit ilyen ezoterikus lesz, de nem baj. Tehát valamilyen, hogy ahhoz, hogy jól tudj improvizálni, mint hogyha az lenne a lényeg, hogy jó embernek kell lenned. Tehát annyira olyan dolgokra épít.
Jó ember, hiteles ember? Vagy ki a jó ember?
Ki a jó ember? Hát aki odafigyel a másikra. Aki, ennek fontos, hogy a másik jól érezze magát. Meghallod, hogy mit akar a másik. Csapatban tudsz gondolkozni. Hajlandó vagy elengedni a saját ötleteted a másikért. Tehát, hogy csupa olyan dolog, inkább a jót feltételezett, hogyha a másik hibázik, nem felhívod a figyelmétre, hanem megpróbálod a hibát beintegrálni a rendszerbe, és abból erényt kovácsolni. Olyan dolgok vannak, olyanokkal kell állandóan foglalkoznunk, hogy azt mondják a srácok, akik járnak hozzánk, hogy ti önismeretet tartok, nem impróórát, meg ilyeneket. Tehát, valahogy ez a kettő nagyon érdekesen összekezd érni mostanában a fejemben.
Tehát a jó imprós, az jó empatikus pedagógus.
Igen.
Akkor is, ha nem tanít.
Akkor is, ha nem tanít. Nem biztos, hogy pedagógus, de úgy mondjuk empatikus ember. Igen.
A dramaturg is ilyen?
A dramaturg is empatikus ember, a muszáj neki. Szerintem minden színház embernek egyébként empatikusnak kell lenni, mert bele kell élni magad különböző figurákban.
És azt gondolod valamiről, hogy nagyon rossz, de ezzel nem értenek egyet?
Igen.
Nem kell keresztül vinned mindenáron azt, amit gondolsz, és hitelesnek látsz, és szakmailag korrektnek.
Dramaturgként?
Dramaturgként.
Hát annak önmagában, hogy valami nagyon rossz, annak nincs értelme. Tehát valószínűleg akkor jó, hogyha fel tudsz kínálni valami alternatívát, vagy meg tudod keresni a gyökerét, hogy valamit nem stimmel, mitől stimmelhetne, vagy mi okoz gondot. Én elég harcos vagyok aztán, tehát érdemes nagyon-nagyon sokat küzdeni, és akkor van egy pont, ami után meg már nem szabad küzdeni, mert az elkezd destruktív lenni. Tehát azért van ott egy rendező, vagy van ott egy forgatókönyvíró, vagy van. Tehát, hogy igen, tehát rombolni már nem szabad. Tehát elmondod, ameddig lehet, még egy kicsivel tovább, megpróbálsz új érveket hozni, újra előrehozni, de nem a tiéd az utolsó szó, és ezt meg kell tudni tanulni, elfogadni. Tehát, hogy ilyen szempontból alázat kell tényleg, hogy nem itt egy munkatárs vagy, és menj el addig, ameddig tudsz, de nem a tiéd a döntés.
Könnyű ezt elfogadni?
Hát ez alkati. Tehát van, akinek könnyű, sőt öröm, mert így a felelősség sem a tiéd. Ez a kint is, bent is szerepkör, amit mondtam. Szerintem ez nagyon komplex, hogy ez egyszerre jutalmazó, és egyszerre el is veszt, meg is foszt valamitől. Ez egy ilyen speciális létezés. Tehát baromira beleteszel valamit, aztán mégse tiéd lesz se a döntés, se a felelősség, se a siker adott esetben, se a kudarc. Tehát valahogy benne is vagy, meg le is válsz. És ez szerintem ez egy alkat, akinek ez jól esik. És olyan is van, hogy aztán jobban esik, hogyha tied lesz a döntés teljesen, vagy megérsz arra, hogy már elbírja válladon egy teljes előadást, vagy filmet, vagy nem tudom. Tehát van sok ilyen, aki dramaturgként kezdte, és aztán rendező lett, ilyen mindig van, és van, aki meg ebben érzi jól magát. Hogy én teljesen beletolom, de valamihez képest építkezek. Hozzáteszem azt, amin van, de nem belőlem születik.
És nem akarsz saját darabot írni? Biztos van ötleted. Biztos annyi ötleted van a különböző munkáid során, rengeteg mindent tapasztalsz.
Én nem tudom, én nem vagyok egy ilyen vizionárius alkat, ami szerintem kell valamilyenhez, hogy
hogy legyen egy történet.
Igen, tehát hogy én szerintem nagyon jól tudok hozzátenni valamihez, hogyha már van egy váz, vagy meglátni a vázat, kósza gondolatokból vázat csinálni, abban jó vagyok, vagy hozzátenni ötleteket, hogy a sajátomat létrehozzam, ez még eddigi hosszú életemben igazából nem történt meg, de foglalkoztat, tehát kicsit gyávaságnak is tartom, vagy ilyen biztonsági játéknak, amin mondjuk így szeretnék változtatni, de most például ez a forgatókönyvírás, igaz, hogy társforgatókönyvírás, de mit csinálunk a Barnabással, az egy ilyen dolog, az egy ilyen új kihívás most, ahol magunkból hozunk létre valamit.
Hát izgatottan várjuk ennek a filmnek a létrejöttét. Ezzel zárjuk most ezt a beszélgetést. Váradi Zsuzsi dramaturgot és improvizáló színészt, játszót hallották. Én Bányai Gabriella vagyok, az Ahol Hely Van színházi belépő című műsor vendégműsor vezetője, szerkesztőm Stuber Andrea és Csalóczki Zsolt, hangmérnök kollégánk segített nekünk ma. Hallgassanak minket jövő héten is!